A Xiaomi bejelentette, hogy fölkerült az End of Life listára 3 2020-ban megjelent telefonjuk, a Redmi 9, Redmi Note 9 és a Poco M2, illetve ezeknek különböző verziói, ugye amikor egy Redmi-t bemutat a Xiaomi, akkor annak rengeteg különböző változata kerül piacra. Az End of Life lista az pedig egy olyan lista, amire azokat a telefonokat rakják rá, amelyek attól a pillanattól kezdve, hogy erre a listára rákerülnek, már nem kapnak szoftver frissítést és biztonsági frissítéseket sem. Na most, ugye itt az egész történetben az az érdekes, hogy ez a három telefon, amiről most szó van, ezeket 2020-ban mutatta be a Xiaomi, és még Android 11-jel érkeztek, és hát alapvetően Android 12-ig jutottak el. Igaz ugyan, ahogy utána az Android 12-re a Xiaomi kiadta rá a MIUI 13-ast, de hát ugye most már Android 14-nél tartunk lassan, és ezeket már nem kapták meg ezek a telefonok, és nem is fogják, mert hogy ugye rajta vannak ezen az End of Life listán. Ez egyébként abból a szempontból egy kicsit izgalmas, hogy amikor mi ezt a cikket megjelentettük a mobilarena.hu-n, akkor meglepően sok hozzászólás jött a fórumban, ahhoz képest, hogy egyébként ez nem egy olyan hír, ami egy vadi új telefon taglal, és elvileg nem kéne, hogy túl nagy érdeklődésre tartson számot, de hát mégiscsak az a helyzet, hogy hát úgy néz ki, hogy még nagyon sok ember használ ilyen telefonokat, és ezek mind nagyon csalódottak, és többen kifejezték azt a véleményüket a telefonok tulajdonosai között a fórumban, hogy ha itt ennek itt vége van, akkor nekik a következő telefonjuk biztos, hogy nem Xiaomi lesz, mert nekik hát tovább kéne, hogy legyen szoftveres támogatás, mert a készülékek egyébként teljesen jól működnek mind a mai napig. És ez egy elég szemléletes hát eredmény annak, hogy miért foglalkozik egyre több gyártó és egyre több szakmai szereplő azzal, hogy a telefonoknak a szoftverfrissítése milyen hosszú ideig tart ki. Mert hát egyrészt a fenntartatóság szempontjából sem lényegtelen, hogy egy olyan termék, ami még egyébként hardveresen kifogástalan, szoftveresen elkezd elfáradni, és éppen ezért cserélni akarják az ügyfelek, miközben még igazából nincsen baja. Másrészt pedig hát ugye anyagi szempontból sem lényegtelen, mindenki annak örülne, hogyha a telefonja mindaddig kapná a szoftveres update-eket, amíg az a telefon működőképes, hogy ne kelljen venni egy újat. És hát most az a szituáció, hogy ebben a témában, hogy most mennyi szoftverfrissítés érkezik micsodára, ebben a témában mindig általában úgy zajlanak a dolgok, hogy amikor egy gyártó bejelent egy új telefont, akkor általában azt is bejelenti hozzá, hogy hány éven keresztül fogja támogatni ezt a készüléket szoftveres szempontból, és ugye ezek egyre több évet jelentenek, ahogy haladunk előre az időben. Androidos berkekben hát nagyon masszívan a Samsung vezet, mert ott a csúcskategóriás telefonokon 4 éves szoftverfrissítési garancia van, és a középkategóriában is meg szokott lenni a 3 év, míg a többi gyártó, mint például ugye a Xiaomi, akik legutóbb pont ebben az olcsóbb vonalban a Redmi 13-at mutatták be, meg annak a Note verzióját, ők hát 2 évet adnak még mindig. És úgy néz ki, hogy a felhasználók elkezdtek rájönni, hogy ez egy lényeges dolog, és már azok is felveszik a vásárlási érvek mellé a szoftverfrissítés időtartamát, akik eddig korábban ezzel nem foglalkoztak. És ennek aztán az az eredménye, hogy a gyártók elkezdték ezt kitolni, és egyre inkább tovább próbálják támogatni ezeket a készülékeket. Például pont most a Xiaomi jelentette be, hogy ahogy haladunk elő az időbe, a most bejelentendő készülékeik, azok már több évnyi szoftverfrissítést fognak kapni. Ugye most Kínában jelentették be nemrég ezt a Redmi K60 Ultrát, ami egyébként nagy valószínűséggel szeptember vége felé Európában is bemutatkozik, de ott az lesz a neve, hogy Xiaomi 13T vagy 13T Pro, és ott azt mondták, hogy itt már meg lesz a 4 főverzió és 5 évnyi szoftveres update is biztonsági és hibavétási szempontból, tehát láthatóan rájöttek arra, hogy ez egy egyre fontosabb szempont a felhasználók számára. Ugyanakkor viszont ez elég jelentős terhet ró a készülékgyártókra, mert ugye az Apple ebben abszolút élenjáró, ők 5-6 évig biztosítanak szoftveres támogatást minden iPhone-hoz, és minden androidos gyártó arra szokott mutogatni, hogy hát jó, az Apple-nek könnyű, mert nekik van évente 2-3 új telefonjuk, és ráadásul nagyon hasonló hardveren, amit ráadásul az Apple tervez, még ha nem is ő gyártja le, és hát erre sokkal könnyebb mindenféle szoftvereket írni, mert ha megír a gyártó egy hardware a szoftvert, az számos telefonon tökéletesen fog futni, míg ugye az androidos gyártók egyrészt sokkal több modellel dolgoznak a piacon, másrészt pedig nagyon eltérő hardverrel dolgoznak, és minden hardverhez hozzáigazítani az új szoftvert, az egy kifejezetten nagy kihívás. Erre ugye azt szokták csinálni számos gyártónál, mint amilyen a Motorola meg a Nokia, hogy oké, látjuk, hogy az ügyfeleknek szükségük van a szoftveres frissítésekre, éppen ezért nem bonyolítjuk túl a szoftverünket, hanem fogjuk az alapvető Google rendszert, itt-ott egy picit talán hozzányúlunk, de tényleg csak szörmentén, és akkor, amikor kijön egy új Google Android verzió, akkor nekünk nem kell annyit dolgozni azzal, hogy azt olyan alakítsuk, amire megszokták a felhasználók, mert úgyis az alap Google-t szokták meg, tehát mi viszonylag gyorsan végzünk ezzel a szoftveresítéses történettel, míg mondjuk, amikor egy Samsungról vagy egy Xiaomiról beszélünk, ahol One UI rendszer van, még MIUI rendszer van rajta, az mindenképpen egy komoly erőfeszítés a gyártó részéről, hogy ezeket optimalizálja a legújabb Androidhoz, és utána optimalizálja az összes kínálatban lévő telefonhoz. A Samsung úgy néz ki, hogy erre nagyon sok erőforrást áldoz, és relatív gyakran jönnek a frissítések a Samsung telefonokra, és relatív jó minőségben. Itt is azért becsúsznak hibák, mert amikor egy szoftver frissítés megtörténik, akkor minden igyekezet ellenére előfordul, hogy rosszabb lesz az új szoftver, mint amilyen a régi volt, vagy felbukkanak benne olyan hibák, amik azért bukkanhattak fel, mert nem volt idő, mód, vagy hát, hogy mondjam, csak nekibuzdulás a tekintetben, hogy minden funkciót végteszteljenek, és ezért egy-két helyen hát előjöhetnek problémák. Ezeket nyilván hamar kiderülnek, és minden gyártó megpróbálja minél hamarabb orvosolni, de alapvetően azért azt lehet mondani, hogy bosszúságot okoz. Szóval, ha az az elvárásunk egy gyártó oldaláról, hogy a telefonunk mindig megkapja a friss szoftvert, és az mindig jól működjön, és kvázi jobb legyen a telefon attól, hogy egy friss szoftver van rajta, akkor az igazából nem tűnik egy nagy elvárásnak, de ha a gyártói oldalt megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy elég sok erőforrás kell erre allokálni, nagyon sok humán erőforrás szükséges ahhoz, hogy ez tényleg tökéletesen működjön, és a Samsungnál erre most már tényleg azt lehet mondani, hogy évek óta nagy hangsúlyt fektetnek, és úgy néz ki, hogy elkezdenek felébredni a többi gyártók is, és most már ugyanez a fajta megoldás, vagy ez a szemlélet lengi be a Xiaomi-nak a legutóbbi bejelentését is. De a Xiaomi-nál ugye az a szituáció, hogy iszonyú sok telefon tartanak piacon. Olyan mennyiségű készülék van Xiaomi néven, amit nem hogy egy átlagember nem tud áttekinteni, hanem a szakmában dolgozók is gyakran összekeverik, hogy egy Redmi Note 11T, egy T Pro, vagy egy Xiaomi Mi 13 Lite, az miben tér el egymástól, és akkor most tényleg csak így szemezgettem pár apróbb modellt abból az óriási kínálatból, amit a Xiaomi piacon tart, ráadásul, hogy a Xiaomi-nál a különböző régiókra különböző termékeket gyártanak, különböző néven, szóval egy iszonyú összetett dolog, és arról nem is beszélünk, hogy ugye a Xiaomi az összes készülék családját hát minimum évente egyszer frissíti, tehát simán előfordulhat, hogy még piacon van a tavalyi modell, és már kijött az új, és marginálisak a különbségek, ezért az ügyfél a tavalyit veszi meg inkább, mert jóval olcsóbban jut hozzá, és alig gyengébb, de hát arra egy évvel kevesebb szoftvertámogatás tartozik, ami majd két év múlva lesz érdekes, mert hogyha megvette volna az újabb modellt, akkor még egy évig tudná használni a telefonját biztonsággal, szóval, hogy ez egyáltalán nem könnyíti meg sem a Xiaomi, sem pedig az ügyfelek életét, tehát ezt mindenképpen racionalizálni kell. És van egy Európai Uniós tervezet, ami hát még nem lépett hatályba, ami pontosan arra szolgál, hogy elő szeretné írni a gyártóknak, akik az Európai Unió területén telefont forgalmaznak, hogy a hivatalosan itt eladott készülékekre 7 év szoftveres támogatást adjon a gyártó. Na most már abból viták vannak, hogy ez a szoftveres támogatás ez mit jelent. mert ugye jelentheti azt is, hogy mindig megkapja a telefon a legújabb szoftvert. Ez 7 éves távlatban azért ez egy picit túl lenne tolva, mert 7 év alatt azért változik annyit az Android, hogy lehet, hogy a 7 évvel ezelőtt kiadott, hát mondjuk alsó kategóriás telefonoknak a hardvere már nem lesz elég jó 7 évvel később ahhoz, hogy az aktuális Androidot elfuttassa, tehát ez valószínűleg nem fog megtörténni, de az egy jogos elvárás, hogy 7 éven keresztül legalább egy olyan szoftveres támogatást biztosítson a gyártó minden olyan készülékre, amit az Európai Unió területén forgalmaz, hogyha hiba van a szoftverbe, akkor javítsák, és hogyha biztonsági jellegű hiba van, akkor meg még inkább javítsák. Tehát a biztonsági frissítések és a hibajavítások azok kell érkezzenek 7 éven keresztül minden olyan telefonra, amit az EU-ban eladnak. Hogy aztán ezt meg tudják-e oldani, hogyan tudják szankcionálni, hogyan lehet ellenőrizni, az nyilván egy másik típusú kérdés, de látszik, hogy az öregvés megvan arra, hogy az ügyfelek ezt minél inkább magukénak tudják, és ez egy picit egybecseng azzal a törekvéssel, hogy ugye most már hivatalosan is hatályba lépett, hogy 2025-től az Európa Unió területén forgalmazott telefonoknál meg kell tudni oldaniuk a gyártóknak azt, hogy az ügyfelek házilag tudják cserélni az akkumulátorokat, mert hát ez egy elég ismert tény, hogy egy hibátlan telefon, ami sérülésmentes, és semmi baja nincsen, hát egy bizonyos idő után az is elkezd elfáradni, azért, mert egyre kevesebbet bír az akkumulátor üzemidő tekintetében, és az ügyfelet nyilván bosszantja, hogyha napvége előtt lemerül a készüléke, és miután ugye az akkumulátor cserét házira nem lehet megcsinálni, ezért be kell azt a telefont vinni egy szervizbe, ott rendelnek bele gyári alkatrészt, azt valami ember kicseréli, és lehet, hogy többbe kerül az egész folyamat, mint hogyha venne egy vadi új telefont, ami hát megint csak környezetvédelmi szempontok alapján nem túl szerencsés, és ugye az ügyfél érdekeket sem túlságosan véri, éppen ezért ugye bevezetik ezt a szabályozást, hogy minden telefonon cserélhető akkumulátor kell legyen. De mielőtt még mindenki azt gondolná, hogy visszatér az a korszak, amikor én le tudtam pattintani egy bármilyen telefon hátlapját, és a kis körmömmel ki tudtam szedni belőle az akkumulátort, és be tudtam tenni egy másikat, nem erről van szó, arról van szó, hogy biztosítanak olyan, hát könnyen hozzáférhető szerszámkészletet az ügyfeleknek, amitnek a segítségével ők egy 10-15 perces hát, odafigyeléssel és működéssel ki tudják cserélni otthon is az akkumulátorát a telefonnak. Ennek az első példája ugye a Nokia, aki már a G22-vel ezt megcsinálta, ha valaki vesz egy G22-es Nokiát, és azt gondolja, hogy neki majd kell akkumulátort cserélnie 3-4-5 év múlva, mert a telefonja még egyébként teljesen jó, akkor az iFixit-től, ami ugye egyébként is egy ilyen telefonjavításokra specializálódott webes mozgalom, tőlük tud rendelni hát néhány dolláros áron egy olyan javítókészletet, amivel ugye meg lehet bontani a telefon hátlapját, hozzá lehet férni az akkumulátorhoz, és ki lehet azt cserélni, és adnak hozzá természetesen egy leírást, meg egy YouTube videót, hogy hogyan kell megcsinálni lépésről lépésre. Ez talán ijesztően hangzik, de mi teljes nulla előképzettséggel álltunk hozzá egy ilyen folyamathoz, pont Barcelonában, amikor bemutatta a Nokia ezt a megoldását, volt arra lehetőség, hogy bárki ezt kipróbálhassa, és éltünk ezzel a lehetőséggel, mi is kipróbáltuk, és talán 9 perces szintidővel ki tudtunk cserélni egy akkumulátort, úgy, hogy annak a telefonnak semmi baja nem lett, és tényleg nem voltunk előre fölkészülve, hogy hogyan kell ezt majd csinálni. Szóval meg lehet ezt oldani, de azért ez szintén egy olyan dolog, ami a gyártókat egy picit nehéz helyzetbe hozza, mert jelenleg úgy tervezik a telefonokat meg, hogy az akkumulátorhoz otthon nem lehet hozzáférni, hanem úgy van összerakva a készülékházba, hogyha az ember azt elkezdi megbontani házi szerszámokkal, akkor nagy eséllyel kárt fog tenni valami másban is, és még lehet, hogy az akkumulátort sem fogja tudni kicserélni, meg hát ugye az a kérdés, hogy honnan szerezve pót akkumulátort, szóval egyelőre ez egy elég zárt folyamat, és a gyártó szereti saját magánál tartani, és ennek alapvetően az az oka, hogyha nem kell biztosítani az otthoni szerelhetőség lehetőségét, akkor egy picit integráltabb lehet az egész készülékház, egy picit jobban ki lehet használni ebben a vékony készülékházban a rendelkezésre álló helyet, ami miatt ugye hát egyrészt az akkumulátor méretek lehetnek egy hangyányi nagyobbak, másrészt pedig a többi komponens is jobban odafér. Ha viszont meg kell oldani azt, hogy ezt lehessen cserélni, akkor azért ott egy kicsit szellősebben kell elhelyezni a komponenseket, az alkatrészeket, és ez hát ugye kompromisszumokat hoz magával, a tekintetben, hogy mondjuk mekkora az az akkumulátor, ami benne van. Szóval ez egy relatív összetett dolog, a szoftveres támogatás, meg az akkumulátor cserének a lehetősége, ezek mind-mind összefüggenek, és mind-mind arra felé mozog, vagy mutatja az utat, hogy hát a legtöbb döntéshozó azt szeretné, hogy ne cserélgessenek az emberek telefont két évente. Most már tényleg azt lehet látni, hogy évről évre az újabb meg újabb telefonok alig tudnak többet, mint a tavalyi modellek. Tudásban, kamerában, kijelzőben, sebességben, üzemidőben, hálózati kapcsolatok tekintetében nagyjából ugyanazon a szinten vannak. Apró előrelépések történnek csupán, tehát mindenki érti, hogy a gyártók szeretnének minél több telefont eladni, de azért a másik oldalon ott van az a nyomás, hogyha eladnak egy új telefont, akkor az azért történik, mert egy régi valahol tönkrement, vagy már valaki nem akarja azt használni, és hát abból előbb-utóbb elektronikai hulladék képződik, és ezt szeretné meggátolni az Európai Unió is ezzel a szabályozással, de úgy néz ki, hogy most már az ügyfelek is egyre tudatosabban választanak, mind szoftvertámogatás, mind pedig otthoni szerelhetőség kapcsán új okostelefont. Az a hír járja, hogy a Samsung 440 megapixeles kameraszenzort fejleszt telefonba, ami egy teljesen irreális számnak tűnik jelen pillanatban. Noha egyébként ugye 200 megapixeles szenzoruk már van, és hát a kérdés az, hogy minek? És erre nincs igazán jó válasz, azon kívül, hogy nagyon jól néz ki, vagy hát állati menőnek tűnik bizonyos felhasználói csoportok számára, hogy 440 megapixeles a kamera felbontása, de alapvetően azért mégiscsak az a szituáció, hogy hát a Samsungnál most nem feltétlenül a megapixel számok növelése volt a cél, hanem magát a szenzor méretet próbálják növelni. Egyelőre ebben a Sony vezet, mert ők majdnem egy incses szenzort tudnak kínálni partnereiknek. A Samsungnál ekkora szenzor még nincsen, viszont úgy néz ki, hogy hát lesz. És ha már ugye ekkora szenzor, akkor legyen nagy a felbontása is, tehát egy ilyen nagyon egyszerű vezérelv alapján próbálnak ebbe az irányba elhaladni. Hát a lényeg az, hogy a 440 megapixelben nem fogunk fotózni, tehát ez teljesen egyértelmű, hanem a 440 megapixel azért van, hogy abból mindenféle ilyen képpont összevonásos technológiákkal egy jó minőségű fotót tudjunk előállítani, mint hogyha kevesebb lenne a felbontása, de most úgy tűnik, hogy ez egy olyan ISOCELL szenzor lesz a Samsungtól, amit a Samsung maga nem is fog használni, hanem hát alapvetően külsős partnerek számára fejleszti, ami azt jelenti, hogy majd viszont láthatjuk azt a szenzort egy Xiaomi telefonban, vagy egy Oppo készülékben, vagy egy Realme-ben, vagy egy Redmi-ben, tehát hogy inkább ázsiai partnerek számára készül. A Samsung maga láthatóan nem hisz abba, hogy 440 megapixeles szenzorra szükség van, illetve valószínűleg az egy incses közeli szenzorméretet átveszik majd a Galaxy S akárhányba, csak nem lesz mellé 440 megapixel odarakva, hanem valószínűleg megmaradnak az ilyen 108 vagy 120 megapixeles felbontásnál, az is bőven sok. Ennyi fér bele a műsor első felébe, most tartunk egy rövid szünetet és jönnek a hagyományos feles hírek, aztán folytatjuk a szenzort a szolgáltatói telefonok lelkével és történeteivel, úgyhogy maradjanak velünk.